Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a Budapesti Stúdióból az Időkerej című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Egy szolgálati közlemény a műsor elejére, hál' Istennek újból élőadást tudunk készíteni, ami azt jelenti, hogy van mód bekapcsolódni az adás menetébe, kérdésekkel, észrevételekkel, tanúságtételekkel, építő kritikával egyaránt lehet gazdagítani a műsort, amelyet megtehetnek a kedves hallgatók a következő telefonszámon 061-es 374 09 04-es. És most a szokásos mértéken felül külön is buzdítom a kedves hallgatókat, hogy pontosan bátorítom őket arra, hogy igenis telefonáljanak csak nyugodtan, mert a mai adás témái azok mind olyanok, amelyek azt gondolom, hogy állásfoglásra készítetnek, és meg kell, hogy mozgassák a mi keresztény fantáziánkat is. Nagyon ritka dolog, hogy a kereszt, ami úrunk Jézus Krisztus keresztje, politikai csatározások keresztüzébe kerül. Még ritkább az, amikor a mi úrunk Jézus Krisztus keresztjével egy állami jogszabály foglalkozik. Most mégis ez történt, és egyik meglepetés hozta a másikat. Most ez ügyben Németországba, azon belül is Bajorországba tekintünk, ahol is a kormány intézkedése kötelezővé tette a kereszt kifüggesztését a bajor állami hivatalokban. Először nézzük magát a hírt, mi is történt valójában. Kötelező lesz a kereszt kifüggesztése június 1-től Bajorország valamennyi állami hivatalában. Így döntött a német tartomány kormánya. A kormány közleménye szerint az állami hivatalok működéséről szóló szabályzat módosításával bevezetik, hogy Bajorország történelmi és kulturális jellegének kifejezéseként keresztet kell elhelyezni a hivatali épületek bejáratánál jól látható helyen. A kereszt a keresztény nyugati kulturális önazonosság alapvető jelképe, tették hozzá. Markus Söder miniszterelnök az ülés után tartott tájékoztatón kiemelte, hogy a kereszt kifüggesztése nem ellentétes az állam vallási semlegességének elvével, mert a kereszt nem egyszerűen egy vallás, hanem a bajor kulturális identitás jelképe. A keresztet azért kell a hivatalok előterében és nem a termekben kifüggeszteni, hogy ne forduljon bírósághoz, akit zavar a jelkép, mondta a tartományt egyedül kormányzó Keresztény Szociális Unió, vagyis a CSU politikusa. Ezzel megelőzhetőek az iskolai osztálytermekkel kapcsolatos vitákhoz hasonló ügyek, mert az előtérben elhelyezett keresztek miatt senkinek sem kell az egész napot egy kereszt alatt töltenie, tette hozzá Joachim Herman belügyminiszter. A Bayerischer Rundfunk, Bajor tartományi közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint kiemelve, hogy a kormány az új szabállyal egyértelműen jelzi a keresztény hagyomány iránti elkötelezettségét. Eddig maga a hír, és még mielőtt úgy alaposabban el lehetett volna gondolkodni azon, hogy most akkor mi is van emögött, vagy örüljünk ennek, hogyan álljunk hozzá, már is egy meglepő, talán azt lehet mondani, hogy szokatlan, vagy váratlan, furcsa reakció érkezett, ugyanis nem más, mint éppen maga a Német Katolikus Püspöki Konferencia elnöke bírálta ezt a kötelező keresztkihelyezést. A hiradó.hu cikkét veszem át, de nyilván máshol is lehetett olvasni. Megosztottságot és nyugtalanságot okozott a bajor tartományi kormány azzal a döntésével, hogy kötelező kifüggeszteni a keresztet a németországi tartományban működő állami hivatalokban, mondta a Német Katolikus Püspöki Konferencia elnöke egy lapinterjúban. A Németországi Evangélikus Egyház tanácsának elnöke is bírálta a müncheni vezetés döntését, melyet az ország lakosságának többsége is elutasít. Reinhard Marx bíboros, München-Freising egyházmegye érseke, a Süddeutsche Zeitung című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a plébániák és a családok szintjéig hatoló megosztottság, nyugtalanság, egymásnak feszülés tapasztalható a bajor miniszterelnöki tisztségben hogy Seehofert követő Markus Söder vezette kormány első döntései között bevezetett keresztkifüggesztési kötelezettség miatt. Az úgymond valószínűleg jó szándékú akció nem érte el célját, a tartomány keresztény jellegének tudatosítását és erősítését, mondta Reinhard Marx. Kiemelte, hogy egy ilyen döntés előtt vitát kellett volna folytatni az egyházakkal és a társadalmi csoportokkal, azokkal is, amelyek nem keresztények. Kellett volna beszélni arról, hogy mit jelent nekünk annak az embernek az üzenete, akit a kereszten látunk, és arról is, hogy mit jelentenek a keresztény értékek. Egyetlen párt vagy állam, bíborosként én sem határozhatom meg csak úgy, hogy mi keresztényi, mondta Reinhard Marx. Arra a felvetésre, hogy Markus Söder az intézkedéssel csupán sok keresztény azon érzésére reagál, hogy a közösség egyre csak fogyatkozik és értékei veszélybe kerültek, Reinhard Marx elmondta, valóban létezik ez az érzés, de éppen ezért lenne fontos, hogy beszéljünk egymással. Meg kellene vitatni, hogy mit is jelent nekünk a kereszt egyáltalán, és mit jelent élni egy olyan országban, amelyet a kereszténység formált. Ebbe a vitában mindenkit be kell vonni, keresztényeket, muzulmánokat, zsidókat és vallástalanokat is. Hozzátette, aki csak kulturális jelképnek tartja a keresztet, az nem értette meg a lényeget, és ez a felfogás az állam részéről azt jelenteni, hogy az állam nevében kisajátítják a keresztet. Bírálta a tartományi kormány döntését Heinrich Bedford Strom, az LKD tanácsának elnöke is, aki a napokban egy német hírportálokon idézett interjúban kiemelte, hogy a kereszt mindenek előtt vallási jelkép, és nem lehet csak a nyugati keresztény kultúra jelképeként értelmezni. A bajor kormány korlátozó jellegű menekültügyi politikájára utalva hozzátette, a kereszt a szeretet egyetemes parancsát is jelenti, nem arra szolgál, hogy bárki is védekezzen mások ellen. Az ezügyben egyébként végzett közvélemény kutatás szerint a németek csaknem 2/3, 64%-a ellenzi, hogy a keresztet függesszék ki minden államhivatalban. A Bildám Zonták című vasárnapi német lap megbízásával készített felmérés szerint pedig 29% ért egyet a kereszt kifüggesztési kötelezettséggel. Eddig a hír és az ellenhír, és most érdemes elgondolkodnunk azon, hogy nekünk magyar keresztényeknek ez mit jelent. Mert hogy vannak tanulságai, az teljesen bizonyos. Érdekes a kormány érvelésében az a rész, majd azt mondja, hogy nem a vallási jelleg, nem a vallási jelkép jelleget akarják kötelezővé tenni, illetve ezt belesújkolni, meg nem akarják keresztényé tenni Bajorországot a szónak a hitbéli értelmében, hanem azt mondják, hogy a kereszt az több, mint egy vallási szimbólum, az egy kulturális önazonosságnak is a jelképe. És akkor most megállok egy pillanatra, és azt mondom, hogy akkor itt bizony egy kicsit baj van. Mert hogyha mi föltekintünk a keresztre, akkor kit is látunk? Hát teljesen egyértelmű. A második isteni szemét látjuk. Üdvözítőnket látjuk, megváltónkat látjuk. Egy szemét látunk, akit ismerünk. Tudjuk, hogy ő kicsoda. Ismerjük a szavaiból, ismerjük az egyház tanításából, és amikor mi rakunk ki keresztet, akkor nagyon is jól tudjuk, hogy miért rakjuk ki. Néhányszor költöztünk életünkben, nem sokszor, de azért párszor előfordult, és most így utólag csendesen mosolygok saját magamon, hogy nálunk magától értetődő volt egy költözéssel kapcsolatos szokás. Az új ház még be sem volt rendezve, még bútorok sem voltak benne. Talán még a villanyszereléssel sem voltak teljesen kész, de a legelső ténykedésem az az volt, hogy megkerestem a feszület helyét a házban, hogy központi helyen legyen, hozzáméltó helyen legyen, és mielőtt még bármi másba belekezdtünk volna, szépen felszögeltem a feszületet az őt megillető helyre. Talán azért is, mert hogy tudatalat éreztem, hogy ez sokkal fontosabb, mint hogy aztán hova tesszük a komódot, meg a tévéállványt és a többit. Igen ám, de ez pontosan azért volt, mert mi tudtuk, hogy mit jelent a kereszt nekünk. Mi tudtuk, hogy ez több, egyenként is nagyon fontos dologról szól. Hát először is azért tettük ki, hogy mindig szembesítse magunkat azzal, hogy tudjuk, hogy ki az Úr a házban. Hogy ez a szó legteljesebb értelmű, ez nem a mi házunk, nem mi vagyunk az Úr a házban. Ő az Úr a házban, és mi az ő vendégei vagyunk. Hogy nekünk adta ezt a házat, hogy megteremtette a lehetőséget, hogy mi ebbe a házba beköltözzünk. Na de az Úr, az nem én vagyok, hiába az én nevemen van a tulajdonalapra bejegyezve a tulajdonjog, attól még az Úr a házban. És szembesít minket nap mint nap azzal, hogy hát ti hozzám tartoztok, hát akkor ugye úgy is kell élnetek. De megint csak azért van ott, mert mi tudjuk, hogy az a kereszt mit jelent. Lehet-e revolverezni egy kereszttel? Szerintem nem. Lehet-e kancsukaként használni mások ellen? Szerintem nem. Ha belegondolunk akár a saját személyes történetünkbe, akár ismerőseink, rokonaink, barátaink, az egyházközségben, plébánián, szűkebb, tágabb egyházi környezetünkben általunk ismert embereknek az élettörténetébe. Az Úr jutott el az ő életükben úgy hozzájuk, hogy rájuk erőszakolta magát, hogy rájuk tukmálta magát. Nem, sohasem. Az Úr mindenhatónak mindenható, de sohasem erőszakos. Ő csak föl kínálja magát. És az emberen múlik, hogy elfogadja vagy sem. És ha nem fogadja el, akkor se kiabál ránk kígyót békát, hanem türelmesen vár a következő alkalomra. És akkor is szeret, amikor mi elutasítjuk őt. De tukmálni biztos nem tukmál. A hír hallatán egyébként eszembe jutott két olyan magyarországi példa, amikor tulajdonképpen hasonló módon, hát ha nem is így kormányhatározattal, de valamilyen módon vezetői tekintéből fakadóan kikerült a kereszt egy nyilvános intézmény falára úgy, hogy nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetért. Az egyik az Szűke Pátrián, Kelepesváros polgármester hivatala, ahol a polgármester szépen eldöntötte, hogy a tanácsteremben már pedig ott lesz a kereszt, pont. Ez így is van. Tehát akár a teisták a képviselők, akár keresztények, akár más vallások, teljesen mindegy, a képviselőtestületi ülések, mert minden nyilvános a kereszt árnyékában zajlik. És emlékszem, amikor egy képviselőtestületi ülésen részt vettem, és hozzászóltam, hozzászólás közben szintén ezen járt az agyam, hogy most örüljek-e ennek, vagy sem. Mert hát egyfelől nekem, mint keresztény embernek természetesen mindig öröm a keresztre tekinteni. Hát hogy ne lenne az? Másfelől egy ilyen intézményben, ahol egyszerűen kirakom a keresztet, mert így lesz és kész, mindig kicsit olyan averziót kelt bennem, mert az az érzésem támad, hogy valaki úgy dönt, hogy most akkor a Jézus Krisztust letolja mások torkán, ha tetszik nekik, ha nem. Márpedig, ha valami, akkor ez a stílus, ez teljesen biztos, hogy idegen az Úr Jézus Krisztustól. A másik egy, hát meglehetősen sajátságos helyszín volt, egy műtő. Úgy rendezte a Jóisten a dolgokat, hogy eljutottam a Sóte urológiai klinikájára, ahol, ha jól emlékszem, 5 darab műtő van, és mindegyik műtőben kivétel nélkül szépen, jó, magasan ott van a kereszt. És az orvostól, aki ott kalauzolt, hát még kérdeztem is, hogy hát nem háborodott fel ezen valaki. Hát, nem, 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 senki, de hát úgy eldöntötte, kész, kirakta. Itt van. És ameddig ő lesz a vezető, az ott is lesz. És valahogy megint ez a fajta kettős érzés volt bennem. Hogy hát egyfelől, főleg tényleg, hogyha vallásos a beteg, szegítől betolják, épp elég baja van, izgul, mint a csuda, esetleg fél is, és akkor milyen jó rátekinteni? Hú! Hát persze, tudja az ember különböző, hogy van Isten, meg van gondviselés, de hogy jó ezzel egy kicsit így külsőleg is szembesülni, hogy az Úr nem hagy el a műtőben sem. De mit mond az, aki nem hisz Istenben? Kellenek a keresztjeink nekünk bizonyosan, ugye azért, mert mi tudjuk, miért rakjuk ki. Önként rakjuk ki, ugye a hitünk részeként, és éppen ezért, ha most picit átfordítjuk a történetet a túloldalra, azt kell mondjam, én mindig meg vagyok lepve azon, amikor úgymond keresztény otthonban járok, vagy olyan családnál járok, akiről úgy tudom, hogy keresztények, körbenézek a lakásban, ugye hiszen nagyon árulkodó mindenkiről, hogy hogyan rendezi be az otthonát. Járok körülnézek a lakásban, és nem látok sehol se keresztet, se egy Mária képet, sem semmilyen más egyéb ugye, hitre utaló szimbólumot. És hát persze lehet mondani azt, hogy hát attól még lehet hinni, meg hát belülről azért azt ő tudja, meg hát ő így él. Nekem azért furcsa ez, mert hiszen ami bennünk van, az kikívánkozik. A gondolatainkat szeretjük külsőleg is kifejezni. Ezért állítunk például sírkövet az elhunyt szeretteinknek. Lehetne azt mondani, hogy hát ez elég, én gondolok rá. Hát az igaz, de ennek valamilyen módon ugye jelét is adom. Éppen azért, mert amíg ebben a földi létben élünk, addig ezek a külső jegyek is fontosak a számunkra. Hogy jó oda menni ahhoz a kőhöz, jó olvasni azt a nevet, látni azt az évszámot, és ez sok emléket föl tud idézni bennünk. Vagy hát miért van az, hogy a jeles dolga, jeles alkalmainkat külsőségek között ünnepeljük meg. Hogy egy körmenet is ünnepélyes. Hogy egy keresztelőre, birmálkozásra, első áldozásra, esküvőre ünnepi öltözetben megyünk. És nem csak megüzenjük egymásnak, hogy képzeld el, voltam első áldozó, hanem odahívom, hogy örülj velem együtt. Tehát amennyire kérdéses, hogy jó-e állami hatalmi erővel kirakatni egy keresztet, főleg akkor, hogyha nem is hitgyakorlási szempontok vezetnek, tehát azt gondolom, ezt átfordítjuk a túloldalra, annyira fontos lenne nekünk, saját magunknak tudatosítani azt, hogy hát a mi hitünk az mit jelent nekünk a mindennapokban. És hát gyarló emberek vagyunk, nagyon jót tesznek nekünk ezek a külsőleges szimbólumok, hiszen egyfelől szembesítenek, hogy feladatunk van, szembesítenek azzal, hogy bizony van egy erkölcsi zsinórmérték, amihez tartanunk kell magunkat, amely elég magas, de nem azt jelenti, hogy a zsinórmértékét kell lejjebb tuszkolni, hanem mindig magunkat kell fölemelni ez a zsinórmértékhez. Van még egy olyan jellegzetes magyar sajátosság, ahol ugye a keresztünkkel sokszor találkozhatunk, ezek a útszéli határmenti keresztek. Csak hogy van egy nagy különbség. Miért is állították ezeket a kereszteket? Ugye döntően eleink, hiszen ezek többsége régi. bár nálunk például hál' Istennek több új kereszt van a utak mentén, amelyeket nemrég állítottak, de ugye azért a legtöbb útszéli kereszt az régen került a helyére. Miért is állították az eleink? Hát éppen azért, hogy ne feledjék el, hogy az Úr mindenütt ott van velük, többek között, akkor is, amikor a határba mennek kapálni. És hogy ne feledjék annak szükségességét, hogy emlékezzenek arra, hogy ők bizony a maguk kis emberi mi voltában gyarró esendő emberek, akik ki vannak szolgáltatva bizony a gondviselésnek, hiszen ha elveri a jég a termést, akkor oda fáradtságos munka. És ugye a mi útszéli kereszteink ennek a természetes vallásos gondolkodásmódnak voltak a termékei, hogy régen az emberek szükségét érezték annak, hogy az Istennel levést, az Istennel járást, az Istenben való munkálkodást, és ennek a szükségességét, hogy ez a gondolat bennük legyen, kapálás közben is, amikor délben az elemózsát elfogyasztják, hogy ez a gondolat mindig bennük legyen. Tehát a kereszt, vagy a feszület üzenete nekünk, gyakorló keresztényeknek végtelenül jó, és hasznos, és üdvös. De gondoljuk bele abba, hogy értik-e az üzenetét mások? Szerintem nem. Őnekik nem igen mond semmit. És mondjuk azzal, hogy erőnek erejével kitesszük, ezzel nem fogunk semmit javítani. Ettől nem lesz több keresztény a világban. Ettől nem fogják megérteni a keresztnek az üzenetét. És egyébként olvastam még több németországi publicisztikában is, ugye pont ennek a kritikáját, hogy ez abszolút nem a hit kifejezésre szolgált, hanem inkább ugye a németországi iszlamizáció miatt fokozódó félelem szülte, és egy kvázi egy zsigeri ellenreakció, hogy hát azért nem adjuk föl végleg magunkat. Ebből a szempontból azt gondolom, lehet egy magyar tanúság is. Mert mi is sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy már bocsánat a profán kifejezésért a Máliorádban, hogy fülünket, farkunkat behúzzuk, és úgy akarunk keresztények lenni. Szigorúan csak a négy fal, magunkban, csendben, úgy, hogy jaj, lehetőleg senki meg ne tudja. Vagy hogy elhisszük azt, hogy hát ez csak rám tartozik, és én tudom, hogy az vagyok, kész. Az Idők jelei című műsorban azt hiszem hivatali kötelesség az Idők jeleiből olvasni, és amerre a világ most megy, igazándiból keresztény számára azt kell mondanunk, hogy ez nem csak, hogy a fülünket, farunkat behúzzuk ideje, hanem éppen ellentétesen ez a, ahogy szoktam mondani, a ki a fényre korszaka. Ki kell lépnünk a fényre, éppen ezért, mert a világ nagyon rossz irányba megy, talajt vesztett. Nekünk, katolikusoknak, de minden kereszténynek is, akiknek viszont biztos talaj van a lábunk alatt, ugye ezt meg kell osztani. Majd innen folytatom, de van telefonáról a vonalban. Mária Rádió, tessék!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy tiszteletek! Köszöntöm, ügyvéd úr, Mária vagyok!
Csokolom a kezeid!
Az identitásunkhoz hozzátartozik a vallásunk, hogy ez mennyire így van. Ahhoz, hogy egy nép nemzetté váljon, történelemre, törvényre és vallásra van szüksége. És hogy első Szent István királyunk mennyire szerette a rábízottakat, abból lehet lemérni, hogy a szűzanyára bízott bennünket. És akinek nincs istene, a saját magát istenítés, ezért olyan borzasztó. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm mindörökjel, mert köszönöm szépen a hozzászólását, és hadd legyen bennem annyi hazafias buzgalom, hogy a kétséges német intézkedés után, amit nyilván mindenki megítélhet úgy, ahogy akar, de hadd ossza meg annak örömét, ami viszont a magyar parlament alakuló ülésén megtörtént. lehet, hogy a sok egyéb híradás pontosan a látványosabb, nagyobb volt fölvert elégedetlenségről, tüntetésekről szóló híradások közepette, lehet, hogy elsikkad, de azt hiszem a Mária Rádió hallgatóinak még fontosabb is lesz az, hogy az alakuló ülés előtt parlamenti áhítat volt, amin egy gyönyörű ima hangzott el, amelyet majd fogok is ismertetni, csak újból telefonáló van a vonalban. Mária Rádió, tessék!
Tétel Jézus Krisztus, abban szeretném engem kezdeni, ősi mondás, ha megvallasz engem az emberek előtt, én is megvallak atyám előtt. Nekünk minden formon ki kell állni Isten mellett a kereszt jelével. Aki ezt kétségbe vonja, annak nincs helye a Mári Rádióban, nincs helye az oltár előtt. Engem nagyon bánt, hogy az igazgatós képe nincs kitéve minden templomba, elvét látni, csak igen, ki kell állnunk mindenki mellett, Isten mellett, és ezt teszi minden normális, tisztességes, keresztény magyar ember. Nem értem, hogy az ember hogy ágál a bajorok kormány ellen, nekünk meg kell kérni Orbán miniszterelnököt, hogy igenis ezt a példát követni kell, és ő követni is, tetszik érteni, ő követni. És ha megkérnénk arra Orbánt, hogy építse a Regnum Marianumot, fel is építeni. Sajnos nem kiadta bíborosunk. Dicsértessék, nagyon sok sikert kívánok, és éljen Jézus Krisztus.
Úgy legyen. Köszönöm. Lehet, hogy félreértően fogalmaztam, mert akkor legyen ez egyértelműsítve, hogy tehát nekem a kereszt nem csak hogy a saját otthonomban kint van, hanem az ügyvéd irodában is a nagyon jól látható helyen, minden helyiségben ki van helyezve, ugye pontosan annak a jelzésére, hogy az ügyfelek is tudják, hogy itt ki az úr a házban. Hogy ez nem az én ügyvéd irodám, én itt csak a szóga vagyok, akit ide küldtek sepregetni. De az Úr, az az Úr Jézus Krisztus. Az előszobában a Mária Nosztrai kegykép fogadja a látogatókat, és aki rákérdez, annak szépen el is magyarázom, hogy azon túl, hogy a szűzanya egyébként is szemében fontos, az, hogy a fején magyar szent korona van, ugye az azt jelenti, hogy 1038 óta ugye ennek a fölajánlott Kárpát-medencei régiónak most taktikusan így mondom, mert ugye nem a 93 ezer négyzetkilométert ajánlotta föl Szent István, tehát ugye Mária országa az azóta él és működik, és ott a mi bizodalmunk. Tehát én azt gondolom, hogy én aztán biztos, hogy nem rejtem végig a kereszténységemet. Amire utaltam, hogy kétséges, hogy ugye a sajtó nyilatkozatokból egyértelműen nem hitbéli alapja van ennek, hanem próbáltak ezt úgy becsomagolni, hogy egy kulturális téma legyen, hogy így próbálják a támadásokat, vagy a vallási semlegességet kapcsolatos érveket úgymond, kifogni a szelet a vitorlából. Csak hogy pont ettől válik kétségessé az én szememben, hogy ha deklaráltan nem hitbéli meggyőződésből teszik ki a keresztet, hát akkor hogy ez vajon helyese? De éppen ezért hadd mondjam el az örvendetes magyar példát az országgyűlés alakulási előtti pillanatokról. Mert ott viszont, hogy mondjam, a politikusok keresztény részének a minden erőszak és tukmálás nélküli, de mégis nagyon szép és határozott tanúságtétele volt azáltal, hogy az új országgyűlés munkának megkezdésekor nem elégedtek meg azzal, hogy az emberi polgári jogszabályok szerint megkívánt esküt letegyék, hanem lelkipásztorok, meghívott lelkipásztorok, volt katolikus érsek is közöttük, református tiszteletes is, az ő részvételükkel bizony ugye az Úristenhez folyamodtak, amelyet egyébként, ez is több forrásban megjelent, a rendkedvéért mondom, hogy Balogh Zoltán miniszter úrnak a Facebook oldaláról vettem le azt az imát, amelyet a képviselők elmondtak. Nagyon szép és tanulságos, hadd olvassam be szó szerint. Hűséges Istenünk, megköszönjük neked ma reggel az új kezdet lehetőségét, hogy ezután is újra építhetünk, alakíthatunk, vezethetünk, harcolhatunk, kereshetjük a békességet, előmozdíthatjuk a keresztény közösség és a magyar nemzet ügyét. Köszönjük a bajtársakat, a szövetségeseket, a felebarátokat, köszönjük az ellenfeleket is. Arra kérünk téged, hogy az új kezdet hozzon lelki-szellemi megújulást a magyaroknak. Kezd el ezt a megújító munkát rajtunk, felelősséggel felruházott gyermekeiden, választott képviselőkön. Add, hogy ne engedjünk a hamisságnak, hanem keressük és kövessük az igazságot. Ne engedd, hogy egymás kárára legyünk, hanem inkább javára. Add, hogy tudjuk gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Adj bölcsességet, hogy jó döntéseket hozzunk. Adj erőt, hogy győzni tudjunk, hogy legyőzzük magunkban a rosszat, harcoljunk a jóért. Kérjük az újrakezdés alázatát. Köszönjük, hogy evangéliumod az emberek között van, itt van velünk. Köszönjük, hogy kegyelmedből élhetünk és szolgálhatunk. Amen. Ez az ima az országgyűlés alakuló ülés előtti parlamenti áhítaton hangzott el. Amiért nagyon örülök ennek. Ugye ez önkéntes. Ezt az mondta el, aki ezzel azonosulni tud. Aki ezzel nem tud azonosulni, azt nem bántották. Nem ütötték a fejét ezzel az ima szövegével, nem mondták, hogy te milyen hitfány vagy, hogy te ezt nem mondod el. Miért örülhet továbbá egy keresztény választó polgár ennek az imának? Hát, hogy hála Istennek vannak olyan politikusok a parlamentben, akik, ugye, hogy szoktunk mondani, akik Istent ismernek. És éppen ezért feltételezhet, elvárható tőlük, hogy bizony, ugye, annak a hitnek a talaján fogják a döntéseiket meghozni, amilyen hittel ők oda mentek, és ahogy ezt a fogadalmat tették. De most nem erőtve a dolog élét, de azt mondom, hogy miért jó, miért lehet jó ez az ima egy nem keresztény választópolgárnak is. Hát mert ugye ez az ima, ez azt üzeni, hogy az illető politikus tudja, vallja, hogy van valaki, aki nagyobb nála. Van valaki, akinek ő felelősséggel, elszámolással tartozik. Ugye az ima, nekünk hívőknek teljesen természetesen azt mondja, hogy mi felelőssége felrázott gyermekeid. Mert hogy a mi mennyei atyánkhoz szólunk. Nekünk ez evidens. De még egy nem keresztény választópolgár is jó abból a szempontból, hogy egy keresztény politikustól ő elvárhat, vagy a keresztény politikus úgy kell, hogy működjön, hogy ő igen, ő a nála nagyobbnak elszámolni tartozik. A nála nagyobbhoz kell, hogy igazodjon. Szavaiban, cselekedeteiben, gondolataiban. Hát mennyivel jobb ez, mint mondjuk egy olyan politikus, aki azt mondja, hogy én vagyok itt hatalom csúcsán, senkinek nem tartozom semmivel. Azt sem, amit akarok. Hisz én vagyok fönt. Ki bízna ilyen emberben? Én biztos nem. Én annak örülök, hogyha a politikus felebarátom ugyanúgy tudja, hogy neki is abból a kottából kell játszania politikusként, amiből nekem kell játszani ügyvédként, családapaként, férként. Hogy egy kottából játszunk. Más szerepben, más mundérban, más körülmények között, de egy kottából játszunk. A miniszter, az ügyvéd, a ápoló, az utcaseprő, a szakács, mindenki. Ha keresztények vagyunk, akkor egy kapura focizunk. Mindenki a maga helyén. A hátralévő pár percben azért még van egy nagyon fontos dolog, amiről szólni szeretnék, mert sokszor futunk bele abban, hogy mint a kereszt dolgában is, hogy ami nekünk evidens, nem értjük, hogy másnak miért nem az. És ezért nem tudunk szót érteni, vagy túlságosan sok feszültség, nézeteltérés alakul ki a nem hívő embertársainkra. Éppen 40 éve volt egy nagyon különleges év az egyház életében, 1978-ban, tudjuk, akkor egyéven belül 3 pápája volt az egyháznak. Volt még egy darabig 6. Pál, Aztán jött első János Pál, aki milyen érdekes 33 napig foglalt el Péter székét, és utána jött a később Szent Hivatott második János Pál. Első János Pált ugye az idő rövidsége miatt nagyon kevesen ismerhették meg úgy igazán. De aki utána olvasott, az megdöbben látta, hogy megdöbbentően nagyon gazdag lelki öröksége volt neki is. Most csak egyetlen egy gondolatot legyen szabad idehoznom, mert nagyon fontos nekünk keresztényeknek a nem hívő fele barátainkkal fönntartott kapcsolatunkban. Első János Pál azt mondta a nem vallásos emberekről: mindig nagyon közel álltak hozzám azok is, akik nem hisznek Istenben. Meg vagyok győződve róla, hogy ők nem Isten ellen, hanem egy hamis istenkép ellen küzdenek. Mert ha igazán tudnák, hogy milyen, akkor felújongalának az örömtől, akkor nem küzdenének ellene. És hogy mennyire valóban sokszor hamis kép alapján élnek embertársaink, nekem a végső válasz arra, hogy miért van annyi értetlenség nem hívő oldalról, hát lehet ezt persze sokáig magyarázni, napokig lehetne róla beszélni, de a legtömörebb, legvelősebb, legfrappánsabb választ az adta meg nekem, amikor megtaláltam, hogy azok, akik az úgynevezett nyílt társadalom mellett kardoskodnak, ugye szabad társadalom vagy nyílt társadalom, mind a kettőt szokták használni, talán a nyílt társadalom gyakrabban fordul elő. Amikor utána néztem, hogy pontosan mit is értenek az adat, én csak annyit tudtam, hogy nekem ez nem stimmel, ez az egész fogalom. Tehát ebbe valami büdös. De hogy mi is ez konkrétan? És Kis János filozófus, ugye egykori SZDSZ alapító tag, egyik írásában leltem rá pontosan, hogy hogyan tekintenek ők arra, ami szerintük a társadalom jó és helyes berendezkedésének az alapja, ez a nyílt társadalom. Mit jelent? Azt jelenti, hogy egyetlen vallás, egyetlen világnézet, életfelfogás, egyetlen kultúra sem törekedhet kizárólagosságra. Arra az alapvető jókra gondolunk, hogy magunk döntsük el, milyen meggyőződésekkel, milyen kulturális mintákkal azonosulunk, és milyen célok jegyében vezetjük életünket. Nyitott társadalomban nincsenek tévedhetetlen tekintélyek, akik eldöntenék helyettünk, hogy mi az igaz, a jó és a helyes. Minden nézetnek az érvek és ellenérvek csapásában kell helytállnia magáért. Minden nézetről kiderülhet, hogy téves. Hát itt van a kutya eltemetve. Itt van a kibékíthetetlen ellentét. Mert ez a nyílt társadalmi eszménye, ez már ebből a definícióban is látszik, hogy két alapvető ponton teljesen kibékíthetetlen a keresztény hittel. Hiszen amikor azt mondja, hogy nyílt társadalomban nincsen tévedhetetlen tekintély, ezzel kapásból tagadja az Istent. Tehát keresztény ember nem lehet a nyílt társadalom híve, hiszen Isten tagadáson alapul az egész koncepció. Ugye, mi tudjuk, hogy van tévedhetetlen tekintély. Ez maga az Úristen. Illetőleg, amikor az isteni tekintély alapján a pápa a tévedhetetlenség tudatában nyilatkozik, ex katedra, akkor ő nem egy véleményt közöl, amit lehet lamentálni, meg boxolni érte és ellene. Ugye az abszolút és biztos igazság. Tehát arra nem vitatkozni kell, hanem elfogadni. De egyébként milyen jó nekünk. Sokszor át se gondoljuk, hogy milyen kincsünk van azáltal, hogy van teljesen biztos, megkérdőjelezhetetlen igazságunk. A másik neve Jézus Krisztus. Ezért mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem az az igazság, amit mi annak tartunk. Az igaz igazság az, ami önmagában objektíve igaz. Függetlenül attól, hogy mit gondolnak róla az emberek. Függetlenül attól, hogy elfogadják-e vagy sem. Ő maga az igazság. A nyílt társadalomban ezzel ellentétben nincs senki, aki eldönthetni helyettünk, hogy mi a jó, mi az igaz és mi a helyes. Ugye ezzel mit állít? hogy az ember saját maga dönti el, hogy mi a jó, mi az igaz, mi a helyes. Az ember saját maga, saját magának a zsinór mércéje. Hát ez egyébként önmagában is botrányos. És minden nézetről kiderülhet, hogy téves. És itt innentől fog minden együttérzésem azok a fele barátaim, akik így gondolkodnak. Hiszen ezzel azt a szörnyűséget vallják be, hogy nekik nincs biztos kapaszkodójuk az életben. Semmire nem mondhatják azt, hogy ebben teljesen biztos vagyok. Hiszen minden nézetről kiderülhet, hogy téves. Hát persze, hogy akkor, aki így gondolkodik, az nem ért minket. Nem ért az, hogy mi tulajdonk ennyire biztosak a dolgunkban. Hogyan tudunk ennyire örülni? Akkor is, amikor erre emberi indok nincsen. És persze ez a megoldás erre nem az, hogy akkor lesajnáljuk őket, meg kutyába se vesszük, hanem éppen az, ami keresztény küldetésünkhöz tartozik, hogy átadjuk azt a teljesen biztos örömöt nekik is, ami nekünk megvan. Még hosszan lehetne vesézni a témát, de adásunk viszont véget ért, ezért megköszönöm a figyelmet, és nem marad más hátra, mint hogy műsorunk állandó mottójával, Mindszenty Bíboros úr örökbecsű szavaival búcsúzzak ekképpen. Egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. Isten így teremtett bennünket, embereket. A jó és szép meg igaz utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében, lelkében. Ez erősebb tény, mint a reménytelenség és a csüggedés. Ez utóbbiak futólagosak, a remény és a bizalom elsődleges polgárai az emberi szívnek. Ezzel az oltatatlan reménnyel és bizalommal köszönöm a műsorvezető, Vok Gyula.
Senki nem szereti, atya tervehét, de néz körül, és ismer fel az idők jelenét. Egy sóhaj, nincs több ébredés, beleremegsz, miért kínosz az élet? Miért kell folyton a szenvedés, elfog a kételj, csak a könnyek mesélnek.
Jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel. Egy 100% tematikus nap a Mária Rádióban.